kérdéseiről és az ostorosi Szikra Színkörtársulatról beszélgetett a szerkesztő Szajko Anita. További jó rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónusz szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az alkotmánybíróság elnöke, az intézmény weboldalán. A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult alaptörvényértelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet. Mint írta, amennyiben az alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem az alkotmányos párbeszéd része. Folytatta, az alkotmánybírók egyes bíróként tanácsban vagy teljes ülésen végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványról. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek. Nyílt levélben kér egyeztetést Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnök javadalmazás tervezett módosításáról. Az MTI-hez szombaton elküldött Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnök által aláírt, nyílt levél szerint a szövetség a sajtóból értesült, hogy a Tisza párt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását, a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését, valamint az intézményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatot nyújtott be. A szervezet nem vitatja, hogy a megválasztott országgyűlési és önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek példát kell mutatniuk a közpénzek felhasználása terén, és ebbe a javadalmazásuk mérsékelt szinten történő tartása is beletartozik. Sérelmesnek tartják ugyanakkor, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal történt egyeztetés nélkül nyújtották be. Megnyílt a Tiszaligeti élményfürdő Szolnokon. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán azt közölte, működik a modern, minden korosztályt kiszolgáló élményfürdő. Fontos, hogy a fürdő valamennyi vendége valóban jól érezze magát, ezért nyitottak minden visszajelzésre és észrevételre. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a sok nehézség ellenére is erejükön felül dolgoztak azért, hogy a Tiszaligeti élményfürdő ne csak ígéret maradjon, hanem olyan pihenő és szórakozó hely, amely a szolnoki embereket és az odalátogatókat szolgálja, közölte. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron Szatmári András, Rab Krisztián Dallos Benedek összeállítású válogatott a svédek, a spanyolok és a tavaly világbajnok olaszok legyőzésével jutott döntőbe, ahol lehetősége nyílt az újabb címvédésre. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa-bajnokságon, ezúttal magas színvonalú végig szoros küzdelemben harcolta ki az elsőségét. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon szombat délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mérték. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a megtérésről és a bizalomról elmélkedik Kónyi Ákos református lelkész, Tikovics Ernő műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil vagyok, a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanú életéről, életszentségéről beszéltem. Minden alkalommal néhány gondolatot mondtam a vértanúságról is. Mai alkalommal Hajnal Zénó ferencesről fogok beszélni, előtte pedig szeretném megemlíteni, hogy Szent Ferenc atyánk 1219-ben 6 szent életű társát a mai Marokkó területére küldte, hogy hirdessék Krisztus tanítását. Végül 5-en, Berárd, Péter, Otto, Akurziusz és Adjútusz mentek a pogányok közé, mivel egyikőjük közben megbetegedett. 1220. január 16-án szenvedtek vértanú halált a marrakesi emír beosztottjai által. De említhetném a vértanúk sorában a 20. században Szent Maximilián Kolbét. Abban az időben, hát nem csak ő, hanem több rendtársam esett áldozatául a diktatúráknak. Az ő életpéldája is, Maximilián Kolbének az életpéldája is fontos tanúság számunkra, hogy életünket kell áldozni Krisztusért, tanúságot téve róla. A történelem folyamán nagyon sok protestáns lelkész is tett tanúságot életével Krisztusról, vagy szenvedett el hosszabb börtönbüntetést. Novícius korunkban olvastok ebédlőben Dietrich Bonhoeffer lelkésznek a börtön leveleit. A vértanúk sorába illeszkedik a hét ferences vértanú is, Károlyi Bernát, Krisztán Rafael, Lukács Pelbát, Kis Szalész, Hajnal Zénó, Kovács Kristóf és Köröztös Krizosztómnak az élet áldozata, akik a II. Világháború idején, vagy a diktatúra, kommunista diktatúra képítésének időszakában életükkel tettek tanúságot Krisztusról. Hajnal Zénó eredetileg Pulfermann József néven született Vaskón, Bihar vármegyének a területén 1900. október 25-én, idén van tehát 125. születésnapja, vagy 126. születésnapja. Szülei Pulfermann Imre és Fekete Mária voltak. 1917. augusztus 27-én öltözött be, s öltötte magára rendünknek a ruháját. 1908. augusztusában tett egyszerű fogadalmat, majd pedig 1924. július 30-án tett örök fogadalmat. 1925. júniusában szentelte pappá Nagykanizsán Zadravec István ferences tábori püspök. Az elkövetkezendő időben több rendházban is lakott, így például Veszprémben volt házfőnök helyettes, kollégiumi növendékeknek a lelkésze, 1927-ben Nagykanizsán hitszónok, segédlelkész egyben Kiskanizsán a harmadik rendnek a lelkiigazgatója. 1931-ben már Szombathelyen találjuk, ahol hitszónok, népmissziós, segédlelkész, a Jézus Szíve Szövetségnek a vezetője, lelki vezetője. Abban az időben a ferences barátok sokfelé eljártak népmisszióba, folytatva azt a hagyományt, amelyet az elmúlt századok folyamán is mindig megtettek, hogy otthagyták állomáshelyüket, és elmentek néhány napra, vagy akár több hétre is egy-egy városba, egy-egy faluba, egy-egy településre, és különböző embereknek tanúságot tettek Jézus Krisztusról, kiszolgáltatták a szentségeket, Szent Jónást, és szentmisét mutattak be. 1932-ben Budapestre a ferenciek terére kerül hitszónoknak, majd 33-ban már Amerikában találjuk. Amerikában az ottani magyarok között is többfelé szolgáltak ferences szerzetesek, így a Mariana provincia egyes tagjai is vállaltak szolgálatot ott. Volt például Röblingben házfőnök helyettes plébános népmissziós. Bordentownban 1936-tól kezdve szintén házfőnök helyettes plébános népmissziós. 37-ben tér vissza Magyarországra, ahol az esztergomi rendházban lakik. Rövid idővel ezelőtt, mármint 37 előtt alapítottuk meg a Szent Antal gimnáziumot és kollégiumot. Ennek lett Zénó atya prefektusa, osztályfőnöke, korepetítora, hittanára, sőt, angolt is tanította diákoknak, hiszen remélhetőleg annyi angol tudást magába szedett ott Amerikában, hogy tudta korepetálni a diákokat. 1938-ban már Nagykanizsán hitszónok, segédlelkés és templomigazgató Kiskanizsán. Ezt követően Nagyatádra kerül házfőnöknek, lelkipásztornak, a harmadik rend igazgatójának. Ferences Miseszövetségnek a vezetőjének, de különböző más egyletekben is tevékenykedett, mint a Krédó, Oltáregylet, dolgozó lányoknak is volt lelki vezetője, és a nővéreknek is gyóntatója volt. Azt mesélik róla, hogy mindvégig a hívek rendelkezésére állott. Szentbeszédei, tanítása, személyes példája sokaknak vigasztalást és reményt adott a háborús időkben. Segítette az üldözötteket is, nem kérdezve meg, hogy ki vagy miért üldözik éppen. 44 karácsonyát a rendház pincéjében töltötték az ottani testvérek, családokkal, menekültekkel együtt, akik Zénó segítségét kérték. Az óvóhelyen misézett, gyóntatott, tartotta a lelket az emberekben. Később Paskai László, aki a ferences rendbe lépve a Pacifik nevet kapja, Esztergomban így emlékezik rá. 1944-ben, amikor már a szovjet seregek Magyarországra beléptek, Leventéket, köztük engem is Szegedről elvittek. Gyalogosan 3 nap alatt értünk Dunaföldvárra. Ott testvéremmel együtt megszöktünk, és néhány nap után azt a tanácsot kaptunk, hogy próbálkozzunk valami munkát és szállást kapni Nagyatádon a ferenceseknél. Így kerültem 1944-ben Nagyatádra, ahol bekopogtattunk a házfőnökhöz. Hajna a Zéló kedvesen fogadott bennünket. Ott maradtunk a zárdában, ahol már más menekültek is voltak. Zénó atya nagyon tiszteletre méltó és közvetlen volt. Ott voltunk mindaddig, amíg kiürítették Nagyatádot. A harcok alatt a kriptában húztuk meg magunkat. Így ismertem meg Hajna a Zénót, aki tiszteletre méltó szerzetesként él az emlékezetemben. Hallottam, hogy később gyékényesen 2 papot, köztük Zénó atyát is kivégezték. Nyugodjon békében. Lehet, hogy az ő személye is hatással von döntésemben, hogy én is ferences lettem. Mondja ezt Paskai László, későbbi bíboros, teológiai tanár. Amint azt hallottuk, 1945 tavaszán a szovjet katonák elfoglalták Nagyatádnak a környékén, elfoglalták Gyékényest is április 1-én. Húsvét vasárnap Gyékényesre befogadott nagyatádi lakosságot a horvátországi Golába vezényelték. Zénó és Martincsevics Pál plébános habitusban, reverendában meneteltek a néppel együtt. A fennmaradt visszaemlékezések szerint Isten szolgája tudatosan felszólította paptársát, viseljék az egyházi öltözetet, mert ennek levetése Krisztus megtagadása lenne, illetve a híveknek látniuk kell, hogy kiktől kérhetik a szentségek kiszolgáltatását halálveszély esetén. Menetelés közben a falu határánál egy bolgár lovas katona haladt el mellettük. Egyházi viseletüket látva visszafordult, kiszólította a 2 papot a sorból és lelőtte őket. Amikor Mindszenti József 1947-ben bekérte a Veszprémi Egyházmegye vértanúi papjainak népsorát, saját kezűleg vezette rá a dokumentumra Páter Zénónak a nevét. Életáldozata a hit, hivatásunk látható jeleinek viselésére bátorít bennünket. A hívek örökké siratják a jó, a kiváló lelkipásztort, aki életét is feláldozta, mint Krisztus. Milyen ragyogó példa ez minden plébános számára, milyen félnő csillag a sötét éjszakában, milyen üstökös a várakozás idejében. Kevés ilyen ember hordozott a föld ebben a korban. Nem a mesék világából, hanem az evangéliumból sarjadozott örökké szép példakép. Hányan követjük? Zénikém, áldjon meg az év, naponta gondolok rád, mert nagyon tudtál szeretni. Így még senki sem szeretett. Emlékezik rá Deák Florid, aki ezt a néhány gondolatot lejegyezte Zénó atyáról. Nem olyan régen történt, talán 2025 esztendőben, hogy Hajnal Zéró és Martincsevics Pál plébánosoknak a sírját kihantolták, újra felszínre hozták, megfelelő körülmények között helyezték el. Holttestüket azonosították, hogy Zénó atya is megfelelő helyen nyugodjon, és a boldoggávatás folyamatában tudjunk előrefele haladni. Most pedig végezetül hallgassuk meg Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot. Ezekkel a gondolatokkal köszönök most el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 5. részét hallották. A 7 boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Hajnal Zénó atya élettörténetét ismertette. Most Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a konverzációról és a bizalomról.
A konverzáció mórum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Ő hozzá térünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén átszemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, ő hozzá, aki az örökkévaló Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. Engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszter de Wall arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, regulálja abban. Ember, emlékezzél, ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején mondja a Biblia, és fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó, itt minden hívőről van szó, itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Válasszuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt. Elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy minden le van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor a érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó, ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangliában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket. Trust and obey. Bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
Az elmúlt percekben Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Bérincsik Márton, illetve az adás szerkesztője Tékovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bánmór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
2023-ban, ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bámort kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szeretem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélnél róla?
Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk eladást különböző témákban, illetve minden íróba lánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye ilyen Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget, ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tett, ami teljesen jogos volt.
És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod? Tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvár Kund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, ami így összejött a Libri Talent miatt.
És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
Így van, mi ketten voltunk, mentoráltak Bámornál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakibe, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. De a regények világ az szerintem általános iskolába jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter, sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így lehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem véletlenül szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Viking vér vazul fiai című könyvről, hogy a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit kerestek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az Árpád-házi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit, és hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt, egy gyönyörű népi hőssé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette vagy nem létezhetette, ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett, van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni. Úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásban lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
A Viking vér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények váltválnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalauzolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak, berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz, de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
Hogy találtál rá Búvárkundra?
Ugye Buvárkund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során. És egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az biztos, hogy a Buvárkundnak a karaktere az könyvért kiállt.
A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg, én most 34 vagyok, úgyhogy, és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
ilyen legyen.
Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb. Egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
Köszönöm szépen.
Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik és honnan jött az indítatás?
Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, Kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániákról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorral, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
Ez volt az első találkozás a motorral.
Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autó a 85 óta, motor a 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
Gondolom időhiány is volt.
Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, és abban az időben vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegy valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen, és visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Hát vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt, és sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
Ez még elég újszerű dolog volt.
Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálosszentkútra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jól el lehetett adni ezt a motort, így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Mária Nosztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30-35-40, most legutóbb 50 ezeren voltak.
Hát óriási az létszám. Óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
Hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáróhelyről
beszélünk.
Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
Viszont
korán azért, mert hogy az első legyen.
Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálosszentkúton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálosszentkúton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebély-Szentkúton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A kocsis fölött püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. És így szép lassan, itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
Kapcsolatfelvételt.
És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással, és akkor van egy ilyen a motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel, a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Emplény környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősebb Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáról Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországba jártunk utakat, elmentünk Gdán, Szczecin, és hát út közben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott részt venni?
Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
Igen, ezt már úgy nehéz logisztikázni, gondolom.
Igen, most ezért erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják. A lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
Szakaszosan?
Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezetű motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertyának szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjéban, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szentpál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel. A kérdőíven természetesen a vallási szempontok is rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és én ezt bőségesen elegendőnek.
És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerékpálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pár, pálosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van, van egy kalendárium, és azon rajta van
a programok.
Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
aktualizálva vannak, gondolom,
ott is van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel Hajdú Mária beszélgetett.